Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 15. befejező rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kádd is.
Két nappal ezelőtt váratlanul belefogtam a kaddisba. Megindultan és csodálkozva haladok benne előre. Szigliget. Június. Egyedül a szobában, az íróasztalnál. A spaletták behúzva. Odakint forró, hanyatló alkonyat. Egy íróasztal lámpa fényköre. Alatta fehér papíros. Magány. Bűnök feszültsége. Vágy a feloldozásra. Hirtelen siklani kezd a toll. Valami mellékes, valami könnyű, valami vegetatíva mellékes és könnyű. Boldogság állandóan elvon és nem enged szóhoz jutni. A madárfütty, az egész Szigligetre ráboruló akác illat. Előzőleg séta az országúton, Isten mezői és erdős halmai közt, visszafelé szemközt a színüket vesztő hegyek mögé bukó piros nappal. Jól látszott, hogy gömbölyű. Ködök ereszkedtek a ligetekre. Hogy ez a piros gömb adja a világosságot és a meleget, az teljesen valószínűtlennek tetszett. És szerfeled bizonytalannak, hogy ezek az erdős hegyhátak az országúton menetelő személy, a hanyatló nap meg az eszüket vesztette rohanó autók összefoghatók lennének valamiféle központi figyelem által, amely központi figyelem én volnék e szó teljes súlyával és engem éltető, majd elpusztító következményeivel.
Nem, mondtam rögtön is azonnal, habozás nélkül és úgy szólván ösztönösen, mert egészen természetes immár, hogy ösztöneink ellen működnek. Hogy úgy szólván ellenösztöneink működnek ösztöneink helyett, sőt, gyanánt.
Kádd is abba hagyva. Tegnap a kiadóban, ahol nagyjából lebeszéltek róla, hogy bármit is írjak. Kétségtelen, hogy az emberellenes közeg, amelyben léteznem, kell ezúttal sikeresen letepert. Még azt is elfelejtettem, hogy mit kezdtem el írni úgy 3 hete. Fordítani fogok, fordítanom kell. Közben valami technikát kidolgozni a létfenntartáshoz. Mit háborúban vagy természeti katasztrófák idején kihúzni. Mindenek előtt is az írás tisztán magánügyként felfogni, teljesen megszabadulni, nemhogy a reménytől, de még a reménytelenségtől is. Úgy írni, mintha börtönben írnék, kérdéseket feltenni. Egy, írnék-e börtönben is, kettő, mikor, miután a napi börtönmunkát elvégeztem és egy kicsit kihevertem. 3, mit, kizárólag a lényeget, azt, ami csak a visszafojthatatlanság eredménye. Fordítói bérmunkát végezni, névtelenül élni, az értelemmel dacolva, tisztán belső szükségletből regényt írni, jó és szükségszerű. A társadalom részéről kemény büntetés jár a szabadságért, és a szabadság erkölcse, hogy maradéktalanul kiérdemeljük ezt a büntetést. Továbbá, csak ha kipróbáltuk azt, amit megvetünk, tehát csak ha a végsőkig hajszoltuk a reményt és a bennünk lakozó zsarnoki akaratot. Csak ha mindenben teljesülés kecsegtet, és mi mégis elvetjük. csak is akkor hiteles a visszavonultságunk és a kirekesztettségünk. Mert ha ránk kényszerítik csupán, mi pedig steril erkölcsöt faragunk belőle, akkor bizony csak pszichózisról van szó, mint egyébként a legtöbb esetben. És az enyémben?
De abba hagyom ezt a fejtegetést, mert érzem, sodornak a betűk, a szavak, méghozzá rossz irányba sodornak, a moralizáló paranoia irányába, ami sajnos mostanában többször is rajta kapom magam, és amelynek okai túlságosan is nyilvánvalóak előttem. Magány, elszigeteltség, önkéntes száműzetés, sem hogy ezek az okok aggasztani tudnának, elvégre magam állítottam elő őket. Mint egy a kezdeti néhány kapavágásul ahhoz a sokkal-sokkal mélyebb árokhoz, amelyet még véges végig rögönként ki kell ásnom, hogy legyen, ami majd elnyel. Bár lehet, hogy nem a földbe, inkább a levegőbe ásom, mert ott bőven van hely.
Különös mennyire nem érdekelt soha, és nem tud érdekelni egyáltalán az úgynevezett halhatatlanság. Mindenki valami nyomot akar hagyni az életen, az életben. Én inkább nyomtalanul eltűnni. Hogy a leírtakat úgy gondolom, ahogyan leírtam, azért szavatolok. Viszont miért írom le őket egyáltalán, ha így van, ahogy leírtam, s amiért szavatolok? Akkor miért írok? Felteszem a kérdést. Hol követem el az árulást? És mi a valóság? Nem tudom, ki bennem az, aki ír. Aki író. És ez jól van így. Szükségtelen megerőltetések nélkül van jól így. A nagy írók oly gyakori és rettentő neurózisa nélkül. Másrészt, milyen író, aki bennem ír? Aki bennem az író. Minthogy nem ismerem, minthogy azon kívül, hogy munkára hajszol, teljesen közömbös nekem, a kérdés föl sem merül. Ha meg fölmerül, én nézek szembe vele, s teljes nyugalommal a vállamat vonogatva felelem, fogalmam sincs róla, de egyébként teljesen mindegy.
Ugyanis, és ezt még nem mondtam, de minek is mondanám, hiszen én magam úgy is tudom. Miért teszek át úgy, mintha ezek a följegyzések rajtam kívül mást is illetnének még, holott persze, hogy illetnek. Írok, mert írnom kell, és ha írunk, dialógust folytatunk, olvastam valahol. Még Isten létezett, valószínűleg Istennel folytattunk dialógust. Most már, hogy nem létezik, az ember alig, hanem csak a többi emberrel, vagy jobb esetben önmagával folytat dialógust, vagyis magában beszél, vagy motyog. Ahogy tetszik. Egy szóval nem mondtam még, hogy...
Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozlom az életemet, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabojt széttaposták, eláztatta az eső, én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
Írok, mert írnom kell, bár nem tudom, miért kell. Tény, hogy szakadatlan, mondhatni őrült szorgalommal dolgozom, és erre nem csak a megélhetés kényszerít, mert ha nem dolgoznék, léteznék, és ha léteznék, az nem tudom, mire kényszerítene, és jobb is ezt nem tudnom. Habár a sejtjeim, a zsigereim bizonyára sejtik, hiszen ezért dolgozom én szakadatlanul. Még dolgozom, vagyok. Ha nem dolgoznék, ki tudja, lennék-e. Így hát ezt komolyan kell vennem, mert itt a legkomolyabb összefüggések állnak fenn a fennállásom és a munkám között. Ez teljesen nyilvánvaló. És cseppet sem normális dolog.
Mindent véglegesen elhibáztam, és mindennek már is vége, anélkül, hogy igazán elkezdhettem volna. Tehát elmondhatom, hogy emberi életet éltem.
Ez is csak kapavágás az árokhoz. A sírárokhoz, melyet a levegőbe ások, mert ott kényelmesen feketem majd.
Az ideiglenesség, ahogyan élünk. az elhanyagolt szemölcstől az elhanyagolt erkölcsi ügyekig, a beletörődés testünkbe, lelkünkbe, körülményeinkbe, a legyintés. Addig most már jó lesz így, ahogyan van. Az elmúlt évek növekvő sora, az el nem következők végtelen távlata. Valami változás, kevés szenvedés, kevés séta, kevés magány. Valami különös fellazulás, szinte dű, ha íróságomra gondolok. A fájdalom, hol a fájdalom, hol az eredetiség? Fájú honvágyal emlékszem a sorstalanság írásának utolsó éveire. Akkor író voltam, a szó legteljesebb értelmében. Kizárólag írói képzetek közt éltem. Egész életemet átitatta és valami elvont, személytelen jelleggel töltötte el. Csak nem fanatikus voltam. És ma belátás, puhaság. Dolgozom. A hit azonban kialudt. Miben hittem vajon?
Ekkoriban ismertem fel a munkám igazi természetét is, ami lényegében véve nem más, mint ásás. A tovább, a végig ásása annak a sírnak, amelyet mások kezdtek meg ásni nekem a felhőkbe, a szelekbe, a semmibe.
Az életem alaki, vagyis gyakorlati burka, a burok, amelybe jövök, megyek, lefekszem, fölkelek, megérkezem, eltávozom, olyan, mint egy gonosz furunkulózis, állandóan ég valahol, és hol itt fakad fel, hol ott. Feszültség. Mintha utolsó napjaimat élném, mindegyre valószínűtlenebb. Ahogy lábam alól, apránként minden fogócú kicsúszik. Az elkomorodás. Az általános szétesés. Fénytelen, hájogos életem. Egy háború után is láger. Így múlik el az életünk, és nem történik semmi. Valószínűleg képtelenül eltúzom mindannak fontosságát, ami velem megesik. Kivált, ha kellemetlenségek esnek meg velem. Ez igen rosszul hat közvetlen környezetemre, majd általuk megint rám. Futkosások, kérvényezés. A mély depressziók után ezen a borús, teletigérő napon az alábbiakat tudtam meg. Az egyik kiadó, magvető, szerződést küld a Kaddisra, a másik, az úgynevezett szépirodalmi, nyomdába adta a kudarcot. Rossz életem tömény mocsárra rohadt körülöttem, amelyben szakadatlanul cuppogok. Taposom, taposom, mintha mennék valahova. Fejemet körbeforgatom, majd előre kémlelek. Magasra emelt kezemben aktatáska, benne néhány papírfoszlány. Egyik-másik megkezdett, vagy már befejezett munkámhoz tartozó, már számomra is érthetetlen írás töredékkel. És cuppogok, cuppogok, míg csak tésztává nem dagasztom el lápot, vagy bele nem ragadok, vagy pedig hirtelen föl nem higul a lábam alatt, hogy végképpen elsüllyedjek benne.
Munkám természete lényegében véve nem más, mint ásás. A tovább ásása annak a sírnak, amelyet mások kezdtek el megásni nekem a levegőbe, majd egyszerűen, mert nem volt idejük befejezni, septében, és még csak nem is valami ördögi gúnnyal, de hogy csak úgy hanyagul, körül se nézve, az én kezembe nyomták a szerszámot, s azzal faképnél hagytak, hogy fejezzem be magam, ahogy tudom, az általuk megkezdett munkát. És így minden felismerésem az ehhez a felismeréshez vezető felismerés volt csupán. És bármit tettem, minden csak felismerésé lett bennem, amely ehhez a felismeréshez vezetett.
Azt mondogatom, sors és regény, mert így jobban hangzik. De míg mondogatom, az igazságom már válik. Kínlódom ettől az igazságtól, és a kintól lesz igazza az igazság. Képtelen vagyok innen elmozdulni, míg sorsom be nem telik. Vagyis amíg végig nem élem azt az alapélményt, amiből a regényem, sőt én magam is keletkeztem. Racionális szempontból mindez érthetetlen, az életművészet szempontjából ügyetlenség, viszont megváltoztathatatlan tény. Kaddisa megjelent. Hűvösség, csönd, külső ügyek, nyomasztó előérzetek, anarchia, őrület, halál. Salvador Dalí véresre facsart mellei, zúzott csontjai, deformált koponyái, torzalakjai. körös körül forró borzalom forcsog. Lelki furdalások, életbűnök, rövid éjszakák, kételyek, értelmetlen szemű körültekintés. A félelem kering ereimben.
Hiszen én már réges-rég meg vagyok győzve mindenről. Teszem, amit tennem kell, bár nem tudom, miért kell. Teszem mégis, abban a reményben, sőt, tudatban, hogy egyszer majd nem kell, hogy keljen. És szabad lesz kinyújtóznom kényelmes fekhelyemen, miután előbb persze alaposan megdolgoztattak érte. Előfüttyentettek, hogy ássak egy sírt magamnak, és jelenleg, bár annyi idő eltelt már, Uramisten, még mindig csak az ásásnál tartok.
Van-e teher, amit viselhetünk? Van-e felelősség, amit vállalhatunk? A magánélet, a magánhalál. Van ebben egyfajta nyomorúság, amit lehetetlen kimondani. Megfosztattunk és megnyomorítattunk. Élünk, s amit elvettek tőlünk, nem más, mint az élet. Ki vette el? Olyan gyerekkorom volt, mely lehetetlenné tette, hogy akár közvetetten a saját gyermekem révén is megismételjem és változtassak rajta. Nem akartam rajta változtatni, mert alig, hanem így termékeny a számomra. Gyűlöltem gyerekkoromat. Az ifjúságot betegségként éltem át. A teljes önelemzés. A teljes erőmre szükségem volt, hogy kihúzzam magam meghatározottságaim a nem létezés kátyújából. Ez a folyamat, hogy kitörjek a mindenfelől körülzáró tagadásból, csak is verbálisan mehetett végbe. De ez minden erőmet lefoglalta. Megmentettem magam, ezzel azonban pontot is tettem a folyamatra. Így van. S hogy így van, ez annyit jelent, hogy halálom egyúttal pusztulás lesz. Anyáim és apáim, ha úgy tetszik, a nemzetségem, a jövőm pusztulása.
Mert egyedül így van értelme mindannak, ami történt. Amit tettem, és amit tettek velem. Egyedül így van értelme értelmetlen életemnek. Még annak is, hogy folytassam, amit elkezdtem. Élni és írni. Mindegy melyiket. Mindkettőt együtt. Hiszen a golyóstól az én ásom. Ha előre nézek, kizárólag hátrafelé. Ha papírra meredek, kizárólag a múltba látok.
Ahogyan lassanként minden emlékké válik. A látványok, a megnyíló terek, a föld, amelyen járok, minden sugallatokkal telt. Minden az elrontott, elmúlt, fájdalmas és édes életről mesél. Minden röghöz a visszahozhatatlanság kérlelhetetlen bája tapad. Talán adatik még egy kevés időm. Készülni a halálra, ahogyan az utolsó műre készül az ember. Mint egy megtartani magunkat a halál kedvéért. Mint egy gazdagodni a halál kedvéért. Mint egy érlelődni nem a halálra, hanem megérni a teljes élet teljes bölcsességére, ami a szakítani tudás a véget érés tudományára tanít. Így tekintve a halál csupán a végső konzekvencia. Téli köd. A híd alatt a fémszínű folyó. A fák, akár vékony ceruzarajzok, szürke maszatos alapon. A levegő szaga. Szabadságérzet. Majdnem boldogságérzet, mint gyerekkorom óta mindig. Ha köd van.
Gálya napló. A 15. befejező rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kulka János. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Sinkó László színművésszel Szakács Ildikó beszélget.
Aranyemberek.
Hosszú váligérő őszhaj korona, bozontos szakál. Mikor ránéztem, nem ismertem meg. Sinkó László jó ízűen felnevetett, szemében huncut büszkeséggel. Ez az én saját maszkom, mert Lír királyt játszom Zalaegerszegen.
Gyakorlatilag 2 éve zömmel vidéken dolgoztam, úgymond. Tehát 2 bemutatón volt Sopronban, a Mikó István igazgatás alatt, abból az egyik kiemelkedő az Imposztora, Spirónak az Imposztora, és aztán most 1 éven belül eljátszottam Zalaegerszegen a Fősvényt és a Lír királyt. Most ez azért mondom, mert egy kicsit ilyen most a gyerekek a vidéki színházak. Emlékszem, hogy pályámat 62-ben kezdtem Debrecenben 4 évig, és ott majdnem minden előadásról valamelyik pesti újságíró lejött és megnézte. A 70-es években, de még a 80-as évek elején is, hogy szinte az utcán ment a dolog, hogy azt hallod, a Mack megint új filmet csinál, a Fábri új filmet csinál, a Jancsó és a többi, folytathatnám. Tehát az emberek beszéltek róla, esemény volt, hogy megint filmet csinál az az ember, akinek a legutóbbi filmje olyan zseniális volt, vagy nem volt olyan jó, reméljük, hogy most jó lesz, de erről beszéltek, események voltak, egy színházi bemutató esemény volt. Még emlékszem vissza, hát nem az én fényes korszakomra, a Katonai Zsesz színházra gondolok, hanem itt ott a 60-as évek Madás színházában, ahol szájról szájra terjedt, nem kellett reklám, hogy a Pécsi Sándor a pillantás a hitből olyan zseniális, hogy ilyen még életében nem volt, és nem lehet ráismerni, valami egészen más és újat, vagy a kaukázusi krétakörben a Psota Irén, vagy a Hamletben a Gábor Miklós, ezek Nem lehet mindent azért a televízióra fogni, mert aztán később bejött a televízió, és ott is volt, hogy leadtak egy színházi közvetítést, és kérdeztük, hogy miért adják le, hiszen még megy. Azt mondja, ez egy nagyon jó előadás, és a közönség el fog jönni, és a színházban is meg fogja nézni.
Egy mondattal utalt a Katona Zsef Színház béli nagy korszakra. Azokat az előadásokat volt, hogy 3-4-szer megnéztük.
78-tól 82-ig a Nemzeti Színház égisze alatt a mostani Magyar Színház épületében följött a Zsámbéki Gábor, a Székely Gábor, az Asser Tamás, és hozta magukkal a műhely munkán megedződött kollégáinkat Kaposvárról és Szolnokról, és ott voltunk még mi itt, vagy 8-an, vagy 10-en, akik távolról figyeltük őket, és egyformán gondolkodtunk a színházról. Jó magam, őriztem magamban ezt a sokak által nevetségesnek tartott elképzelést a ideális színházról, és teljesen magamba fordultam, és visszavonultam, egy sarokban éltem éveken keresztül, és egyszer csak megjöttek azok az emberek, akik kiderült, hogy én jól gondoltam ezeket a dolgokat, és elkezdtem 40 éves koromban a kis szerepeken előről az egész pályámat, mert értelmét láttam. És volt egy 1982-es májusi találkozó a Zsámpéki Gáborék Bimbó úti lakásán, ahol mentek már előtte a körtelefonok, és a művelődési minisztérium, illetve az akkori kulturális vezetés alkalmatlannak találta őket a Nemzeti Színházban való munkára, és mint egy idézőjelbe büntetésképpen odaadták a ma is működő Katonai József Színház épületét. Halálosan boldogok voltunk, illetve még nem tudtuk, hogy mibe vágunk bele, és ott az ész, mint az illegalitásban régen, az illegalitásban működő emberek, ott a lakáson titokban találkoztunk 24-en.
És olyan übű született, hogy...
Hát az, előtte még a Manu, mert az volt a Manu bemutatója, a Csehó Manu tulajdonképpen az első bemutatója volt a Katona József Színháznak, és a közönség meséli, hogy amikor vége volt a bemutatónak, és már a nagy viharos taps, meg azok valóban sikerek voltak. Ment kifelé a közönség, egyszer csak valami őrületes csatakiáltás a függöny mögül, és a közönség így megállt, és visszafordult, és nézte a leeresztett függönyt, és mögötte a tomboló, hallgatta a mögötte a tomboló színészeket, akikből irszonyatos, visszafojtott energiák, és örömök, feszültségek, félelmek szabadultak fel. Most aztán később, amikor születtek hát azért abban a színházban, kevésbé sikerült előadások, és hát nem tartott örökké ez nem tarthat sehol egy futballcsapatba, egy kézilabda csapatba se ez az állandó égés, akkor mindig emlegettük, hogy vissza fog fordulni a közösség a csata kiáltásra. Három nővér, az Übü király, és a Revizorban is később aztán átvett a Gellei Kornél szerepét. Ebben az volt a fantasztikus, hogy beártuk az egész Európát és a tengeret túlnak a jelentőség.
Azt már így nem tudom megérteni, hogy ezek az előadások, én úgy éreztem, hogy Magyarországnak, Magyarországról nekünk szólnak.
Igen.
Hogy ezt külföldön hogyan értették meg? Tomboló siker volt.
Igen, mindenhol. Tudom, hát 1987-ben mentünk először ki Stuttgartba. Azt kell hallgatókat azért el kell mondani, hogy ez nem országok közötti kulturális egyezmény alapján létrejött utazások voltak, hanem bekerültünk az Európai Színházba, az Európa Színházba, aminek most a Zsámbéki Gábor a Giorgio Strehler halála után az igazgatója. És hát mi egy olyan kultúrkörbe kerültünk be, ami miatt mi a 70-es években utaztunk ki Belgrádba, Bitefre, hogy lássuk ezeket a Péter Steinék társulatát, az olasz társulatokat, de hát még a Menzelék társulata is, és hát a volt szocialista országok társulataiban is, vagy a Bulandra a Romániában, vagy a lengyelek, ezek mind kiemelkedő műhelymunkákból eredő, hogy a közönség külföldön ezeket. Kétfajta dolog volt, amikor tolmácsberendezéssel, mondjuk a három nővért először Stuttgartban adtuk elő, teljesen gyanútlanok voltunk és zöldek. Csak amikor a második előadáson délután megtelt, és a Wilson társulat és a Jean Moreau társulata ott ült a tanag, és verték a tanagrát, mint a főiskolán a sikeres vizsga előadásokon, és utána ilyen sörsátrak voltak, mert ugye egy fesztivál volt, és megkérdezték ezek a világhírű színészek, hogy leülhetnek-e mellénk a sörpadra, amilyen hosszú asztalok voltak. És akkor egymásra néztünk, és akkor lehet, hogy mi valamit egy picivel jobban tudunk az átlagnál. De ez nem volt cél, ezek létrejöttek. Egyformán gondolkodó emberek. Egyik este egyik játszotta a főszerepet, a másik a kis szerepet. A másik nap én játszottam a főszerepet, és a Cserhalmi az epizódot. Most csak, hogy egy példát mondja. Az Übüt a latin országokban, ebbe belértem Mexikót is tengeren túlon, nem Dél-Amerikát, nem kértek tolmácsberendezést. Európában, főleg Franciaországban, Olaszországban nagyon jól ismerték a darabot. Tehát nekik az egy nemzeti darabjuk, és a történetet is ismerték, és mivel az előadás olyan expresszív volt, ilyen, hogy Barcelonában, Ramblán, szóval átéltem azt, amit mindig irigyeltem a énekesektől és a táncosoktól, hogy nincsenek nyelvi nehézségeik a színpadon, és ezért külföldön is játszhatnak. És mi ezt áthidaltuk. És hogy kimentem a Barcelonában, Ramblára, és 150 ember várt, és bravózott, és végsétáltam, és a teraszokra be akarták hívni az Übüruát, egyszerűen döbbenten néztem, hogy valami őrület. Mind nagyon kemény és nagyon alapos műhelymunkának az eredménye, és igen, aszkétikus, mert például volt olyan, hogy kim voltunk Berlinbe, a berlini fesztiválon, és a Zsámbéki elintézte, hogy amikor délelőtt ráérünk, akkor az itthon elkezdett Revizorból tartott kint próbát. Vagy mondjak olyan példákat, ez már egy később, mikor átmentem a Székely Gáborhoz az Új Színházba, és a Cserhalmival eljátszottuk a Don Juan. Abban több mint 100 próba volt a Don Juanból. Több mint 100. Az azt jelenti, hogy 2 hónapon keresztül napi dupla próba, és közben délután főiskolán tanította. Szóval sírtunk a fáradtságtól, de mi ehhez fogtunk, de már gyűlöltük egymást, de aki igazán gyűlöli az emberi kapcsolatra és érvényes, az borzasztóan szereti egymást, csak azok képesek egymásra gyűlölni, és másnap ugye egymás kezét megfogni és tovább csinálni. Nem akarom eltúlozni, de ez ennél nehezebb csak most a utóbbi 2-3 éve, amit magam választottam, illetve hasonlóan nehéz, de ez nem amiatt, mert itt is keresztre kell magát az emberek feszíteni, hogy most ilyen kicsikét hát dagályos hasonlattal éljek, de itt a 2 éve vidéken dolgozom, és Sopronban 2 előadásban, amit elmondottam, és hát még Pesten is rendeztem közben egy Thomas Bernhardot, meg játszom a Honderüt, a Spiro darabot a Tivoliban, hogy 62 éves koromra vettem a sátorfámat, és önálló lettem, és elmentem a nagy magyar vidékbe, ezt most idézőjelben mondom, ami hát a magára utaltság érzése az, amikor miközben az embernek egy komoly családi háttere van itt, meg egy otthona, és akkor azok bizony kemény pillanatok, főleg a premier előtt, amikor az ember este bemegy, és ott állok a csupasz fehér falak a szélészházi szobájába, és akkor mit lehet csinálni? Hát nem lehet minden nap a klubba fölmaradni hajnalig, mert hát dolgozni kell, meg hát az embernek a kondíciójára is vigyázni kell. Ez hosszú távon, ez
de a lévnek meg kell születnie.
Azok meg kell születni, igen.
És borzasztó öngyötrő feladatot vállalt magára.
Hát hogyne.
A lír a legnehezebb.
Hát hogyne. Hát csak a kifosztottság, csak a megcsaladtatás, csak a negatív. Annan vettem az előtt, amikor a pályában nagyon nehéz időszakai voltak a 70-es években, a úgymond régebbi nemzeti színházban, ahol hát kispados voltam, és vártam a csodára. És hát, hogyha akkor nem intenzíven nem sportolok, nem törődök a fizikumommal, és ezen keresztül az idegrendszeremmel. Szóval azért engem nem lehet eltaposni. Nem szó szerint, mert el akartak taposni, hanem egy helyzet akart magá alá gyűrni. És azért ezt én soha nem hagytam. Nem hagytam akkor, már az első pillanatban nem hagytam a főiskolán, amikor talán nem volt jó, hogy 18 éves koromban azonnal felvettek, de olyan felszabadultam, mentem be a főiskolára 1958-ban, miközben a bátyám a pályáján in floribus, csúcstetej. Nem is értem, hogy választhattam, hogy lehettem ilyen bátor, és ugyanakkor 2 évvel 56 után, ahol a család meg volt bélyegezve politikailag, és felvettek, és utána begörcsöltettek, és ki akartak rúgni első év végén, és nem.
Van görcs elleni gyógyszer?
Kell, hogy valakivel megossza az ember, az feltétlenül kell. Hát ilyen szempontból nekem nagy társam volt a feleségem, és hát azt mondom, hogy most sincsenek fáradtságaim és problémáim, de most már 3-4 mondattal el tudjuk intézni. Erre van egy alapviccem, hogy a pasi a kocsmába is rendel, szóval kérek szépen egy pogácsát, egy nagy fröccsöt és egy jó szót. Na, hát akkor itt a pogácsa, itt a nagy fröccs. Jó szót, mondja a kocsmáros. Ide figyeljen, ne egye meg azt a pogácsát. És ez nekem azóta elvem. Szóval, és most már annyira tudjuk otthon, valaki jön haza a gondjával, ne edd meg a pogácsát.
Akkor is meg tud szólalni a színpad legmélyéről egészen halkan.
Ezt a Montág Imre, Isten nyugosztalja, nagyon hát egy óriási tehetségű beszédtanár volt, aki tragikus körülmények között meghalt a főiskolán. Ezt a rövedékektől tudtam meg. Tőlük hallottam, hogy én tananyagban voltam, hogy aki meg akarja hallani azt, hogy hogyan lehet színpad mélyéről háttal, vagy szembe halkan értelmesen beszélni, az menjen el, és a Sinkót nézze meg a Katona József Színházban. Ez is csak úgy jöhet létre, ezt tanítani nem lehet. Egyrészt valószínűleg egy Isten adta tehetség, de hát én is voltam érthetetlen színpadon, hadartam. Ez egy belső önbizalom kell. Egy önbizalom. A legtöbb színész azért hadar, én próbálkom, még most is hadarok, de akkor azért van, mert bizonyítom magamnak, hogy már tudom a szöveget. Tehát pörgetem és bizonyítanak arra, hogy én ezt gyorsan is tudom. De aztán ez elmúlik. Szinte teljesen megtanultam majdnem zárt szájjal tisztán beszélni. Tehát én nem artikulálom ki a szavakat, már belül formálódik meg, de ez valószínűleg a rengeteg szerep, amit be kellett beszélnem.
A rengeteg próba.
Ez nekünk alapelvünk volt a Katona József Színházban, és hát most is, akik hát ott dolgoznak, hogy a próba azért próba, mert benne van a nevében, hogy próba. A próbán nem azt bizonyítjuk, hogy tehetségesek vagyunk, és mennyire fölkészültünk már a próbára, mert hiszen azért vagyunk ott, és azért kaptuk a szerepet, mert ez eleve feltételezik rólunk. Hanem a próba azért van, hogy merjünk akár rosszak is lenni, és merjünk megpróbálni ezerféle dolgot, és majd a végén majd az kidobja magát, hogy melyik tűnik a jó megoldásnak. Mint ahogy nem lehet tudni előre egy próba kezdetni, hogy milyen lesz az előadás vége. Az előad például az Übü Király esetében a bemutató előtt egy héttel derült ki, mikor már az egész építmény megszületett, mint egy ilyen piramis, hogy kezdődik és hogy fejeződik be. Akkor Katona és az akkori korszak azért volt érdekes, mert erőszakosan soha nem aktualizált, de az adott politikai helyzet mindig ott bujkált, hogy a kimondatlant kimondták az előadások, anélkül, hogy azt mi kimondtuk volna, vagy kitűztünk volna egy zászlót, vagy felvettünk volna egy egyenruhát. De mindig ott voltak ezek a híres előadások, a Csirkefej és a Halleluja, ugye, amit majdnem betiltottak, és akkor megpróbálta az akkori kulturális vezetés 7:30-ra tetetni, hogy kvázi akkor majd nem jön el a közönség, nem, 8:30, bocsánat, hogy a metrót majd nem éri el. Még többen jöttek el, hogy milyen lehet ez az előadás, amit nem mernek 7-kor elkezdeni, csak 8:30-kor. Most hozzá kell tettem, hogy az akkori kulturális vezetésnek néhány tagja, konkrétan a Csirkefejnél emlékszem, a bemutató után 2-3 héttel ott ült az első sorban is, fennen ünnepelt és tapsolt.
Borzasztó fontos az életében a próba. Tehát fontosabb, mint...
Nagyon fontos. Igen, ez sokszor fölvetődött, hogy majdnem jobban szeretjük a próbát, mint az előadást.
És ez a bizonyos nagy korszak, és talán ez teremtődik meg most Zalaegerszegen újból.
Hát nem tudom. Nem
csak a próba fontos, meg az előadás, amilyenné válik, hanem azt érzem én mindig, hogy az a színész, aki oldalt áll a színpadon, az is sugárzik át a másik oldalra, és érzem, hogy némán is beszélgetnek egymással. Ezt a katonában éreztem.
Hát igen. Erre mondták azt, hogy például a három nővér előadás, ezt a Ruszti József mondta, hogy számára többek között azért volt fantasztikus, mert többnyire magyar színpadokon monológokat láttunk, és dialógokat is, ebbe trialógok, kvatrológok, és ennek többszörös, hogy bárhova néz, mindenhol emberek annélkül, hogy beszélnének, mert egyszerre a 12 ember van a színpadon, az mind beszél, csak nem mondja ki. Hát, mint az életben, hogy mennek a gondolataink, miközben nem jutunk szóhoz, vagy nem
de
akarunk szóhoz.
De az a fantasztikus, hogy éreztem a gondolatot.
Hát, hogy a csodában, ne? Itt az Zalaegerszegen inkább azt mondanám, amit nagyon szeretek, hogy nagyon fiatal a társulat, a nagy része 30 éven aluli, borzasztóan figyeltünk egymásra a próbákon, és ami nagyon jól esett, hogy amikor olyanok is, akik nem voltak benne a színpadon, oldalt álltak a portára, vagy leültek a nézőtéren és nézték. Ez a legtöbb, amit az ember átadhat, azt, hogy kínál keservel elvégzett tehetetlenségeit és gyötrődéseit is látja a fiatal kollega.
Nem féltek öntől?
Nem, mert már ismertek, mert tavaly a Fősvényben én már lenni játszottam. Nos, természetesen, mivel én hát eléggé intenzíven próbálok, és a főiskolán az óráimat is annak idején, most valószínűleg visszatérek, mert megint visszahívtak a növendékek, és rendkívül intenzíven végzem, és vannak órák, aminek a részleteire néha nem is emlékszem. Mesélték egyszer a növendékeim, hogy mondtam egy határozott nemet, és úgy megrántottam a fejemet jobbra, hogy de nem, és a szemüvegem elröpült, oda se néztem, kinyúltam, elkaptam a levegőbe, visszatettem, és nem emlékeztem rá. Először természetesen van, aki megijedt tőlem. Nem akarom megijeszteni, nem ezzel élek, hanem nem tudok másképp dolgozni. Szóval nem tudok langyosan dolgozni, és nem tudok, és féltem a kihasználatlan időket. Ezt onnan tudom, hogy a rólam megjelent könyvben nyilatkoznak kollégáim. Többek között a Básti Júli ezt mondja, hogy néha nagyon nehéz vele, mert rendkívül alapos, és határtalan lelkiismeretes, és pontos akar lenni. De aztán végül ez benne a szeretetre. Méltó valami ilyesmit mond, és természetesen megdöbbentem, hogy hogyan látnak engem a kollégák, volt benne. Nem jó is természetesen.
Ezt a fajta borzasztó feszültséget, tehát ezt csak egy darabig lehet csinálni.
Persze, hogy egy darabig lehet csinálni. Hát ezért kellenek az én úgymond hát kedvteléseim, vagy minek mondjak, hogy én szeretek a színházon kívül is élni, nem duhaj módon, most már fiatalabb koromban az is előfordult, de hát borzasztóan szeretem, ez köztudomású rólam, hogy nagyon szeretem a természetet, a természetjárást, a teniszt, nem lehet olyan idő, hogy ne öltözzem föl, és kedvem van menni, tőlem zúghat az eső, vagy fújhat orkánszerű szél, és beöltözöm, és járom az utcákat Egerszegen, vagy nálunk a Domboldalt, meg a Pilis hegyeit, meg hát nagyon szeretek semmit nem csinálni.
Szóval amikor... De úgy tűnik, hogy mindent alárendel annak azért.
Hát, hogyha dolgozom, és kézről egy szerepre, igen, például a nyaram az úgy telt el, nem az első nyaram volt, hogy egy szerepet megtanultam, és úgy mentem be augusztus 21-ére, hogy tudtam a szöveget. Ez annak idején a Tomás Bernhard színház csinálójánál is így volt, meg a Übűnél is. Az Übű annyira manuális darab, nem lehetett bemenni példánnyal a kézbe augusztus 21-én, mikor október közepén, azonnal kellékekkel, szöveg nem lehetett a kezembe. Idén nyáron, július 1-ére ki volt tűzve, hogy minden nap fölkelek reggel, megreggelizem, és 9-től 10:30-ig, 11-ig tanulom a lírt. Utána veszem csak kezembe az újságot, és napozok, és strandolok. És ez minden nap így volt, és ki volt, be volt osztva, be volt jelölve, hogy melyik nap. És aztán utána az ismétlés, és a visszamenés, és a visszamenés, és hát úgy mentem be, hogy 75-80%-ban tudtam a szöveget.
Nehéz úgy a lírt megcsinálni. Már készen vagyok, és a gyakorlatban azért...
Bizony nehéz. Nehezebb, mint abszolút, közben. Nekem fejben megvolt. Miközben másfél hónapot foglalkoztam vele, és tanultam a szöveget természetesen, a szereppel is foglalkoztam közben, hiszen nem volt próbaélményem, tehát nem tudtam mihez kötni, hanem nekem fejbe kellett valamit végig gondolni. És kiderült számomra, hogy így vagy úgy, egy az egybe vagy áttételesen, én minden pillanatát megéltem az életemben, ami a Lírrel megtörténik. Minden pillanat. Tehát most nem konkrétan, hogy a lányaim tagadtak meg, megtagadtak a barátaim. Ugyanúgy végigmentem rengeteg csalódáson, rengeteg összeszedésen, rengeteg olyan, hogy a természetben kerestem a menedéket, és vittem magammal a hasonló gondolkodású barátaimat, mint a Kentet, meg a Bolondot, és aztán voltak nagy összetalálkozások, nagy csalódások után, amikor én azt hittem, és kiderült, hogy rosszul gondoltam valamit, és az az ember engem imád, és nagyon szeret. Elköveti az elején ezt a úgymond drámai vétséget, hogy ki szeret a legjobban, annak adom a legszebb ország részemet. Hát ilyen nincs. Mi az, hogy ki szeret a legjobban? Ezt elköveti, és ennek a levét issza végig, amit végig viszek, az az én saját, hogy nem hagyom magam. Akármit csináltok, ha 1000 lányom van, és kitagad, képletesen beszélek természetesen, akkor se hagyom magam, és nem hagytam magam, és nem is fogom hagyni magamat. Itt most nem emberekről, emberek gonoszságáról beszélek, hanem helyzetekről, amibe kerül az ember, ami miatt kénytelen voltam, mikor az Új Színházat elvették a Székely Gábortól 3 év után, és elhagytam az Új Színházat, mert én oda a Székely Gábor miatt mentem el, a Katona József Színházból. És akkor utána választottam, és 5 éve élem ezt az életet, hogy elmentem szakmai nyugdíjba, és önálló lettem. És akkor voltam 1-2 fővárosi színházban vendég, tisztelet a kivételnek, természetesen ezt mindig hozzáteszi az ember, de 1-2 fővárosi színházban olyan mérhetetlen antimorált és cinizmust és nem törődömséget és fegyelmezetlenséget tapasztalt, ami az én mércémmel mérhető, hogy ha egy kicsit alábadom, akkor sem üti meg. Akkor alakult így, hogy Sopron és Zalaegerszeg.
Ez a Lír, amit volt szerencsém látni, nagyon furcsa módon rímel nekem Boguszlavszkira.
Igen, hogyne, persze.
Ugyanazokat a drámákat éli meg.
Igen.
Ugyanolyan kegyetlen a világ körülött.
Igen. Ez különben érdekes, hogy a Boguszlavszki, hogy azt ebben az előadásban másodszor, mint hogy most is másodszor játszom egy Bánkban előadásban, ahol úgyból eljátszom második Endrét a Nemzeti Színházban, Magyarország királyát, ugye az Imposztorban játszottam a Katona és a Színház előadásában az igazgatót, a Fösvényben, ifjúkoromban a Bástér Ösvél előadásában játszottam a Valert, és most a Bárkában lesz egy 3 nővér előadás, ahol a Csebutikint elvállaltam, a Katalina Buzeánu rendezi, ez a neves román rendezőnő, ami hát a versenyt játszottam.
Mint ha magukhoz szippantanak.
Ezek a világok, igen, abszolút, igen.
Semmi bohóka, semmi könnyed, a legkeményebb.
Az is jó lenne ám néha. De annál már a könnyedet is halál komolyan kell venni. Egy alkalommal még, amikor a Katona József Színháznál voltam, egy riporter megkérdezte tőlem, hogy mikor nevettettem meg utoljára a közönséget. És mondtam, tegnap. És azt kérdezte, hogy mi ment. Mondom, 3 nővér. Mondom, de tegnap előtt. És akkor mi ment? Mondom, Füstvilám boldogtalanok. Azt hiszik, én különben is a műfaj besorolásnak nem vagyok a híve. A Katona József Színházban minden előadáson lehetett sírni és nevetni. Minden, még a Boldogtalanokon is, a Füstmilán darabban. A 3 nővér, a 3. mondatom már poén volt, mikor bejöttem, mint versenyén. Játszottuk a Lír Király Szombathelyen. 2 vagy 3 olyan hely volt, ahol én a próbákon azt mondtam, hogy itt nem nevet a közönség, akkor baj van. És Szombathelyen bejött konkrétan, amikor mind a 2 lány elutasít. Az egyik azt mondja, hogy 25 katonát hagyhatok, a másik azt mondja, hogy 50. És akkor azt mondom a Gonerilnek, hogy veled megyek. 52-szer 25, 2-szer annyit érsz, mint ő. Harzsány rögés az közönség. Tehát a Lír iróniáját, amit hát én megpróbáltam belecsempészni, mert nem lehet elviselni másképp az életnek a legszörnyűbb pillanatait sem. Lásd, nehéz idők túlélői, második világháború és társai. 56, nem lehetett, így jöttek vissza az emberek internálásból, fogolytáborból, megőriztek a túléléshez elengedhetetlen szükséges iróniát vagy a humorérzéküket. Játszom a Honderüt, a Spiró darabot a Tivoliba. Azt mondja a Törőcsi meg a Halmont beszélgetnek, azt mondja, de 56-ban is rögtünk, na de hát jó, de hát azért az 50-es években embertelen, az 50-es években mit rögtünk. Igen, hát ez csak úgy lehetett túlélni, a ma már ugye hát nagyon feketével megrajzolt 50-es éveket, amik hát azok is voltak, csak hát nagyon meg kell nézni, hogy ez ki hogy élte túl. Én úgy éltem túl, hogy egy kitűnő fiúk-lányokból álló baráti köröm volt Óbudán, és sokszor a történelemről nem tudtunk. Mert egy az Margit kórházal szemben egy kis kápolna van, és ott egy templomi kórusban énekeltem, és ott voltak az első nőim, az első szerelmeim, házi bulikat rendeztünk a plébánián. Erről azt tudtuk, hogy egy gyereknek a apukája eltűnt pár napra, aztán hazajött. De ez úgy mint a Maknak a szerelem című filmében, hogy csak érezni lehet a történelmi hátteret, de nem dokumentálja, csak embereken keresztül rezegez be.
A vers még része az életének.
Igen, a pódiumról leszoktam.
És otthon?
Elmondom, hogy miért szoktam le, az érdekes dolog, mert úgy a 70-es években majdnem önálló estét is csináltam, nagyon egyedül éreztem magam a Nemzeti Színházban, és akkor jött a Katonai Zseb Színház, és akkor megszűnt. A verset a televízióban szeretem a legjobban, és a rádióban. Hát a rádióban, most, hogy itt vagyunk, nem azért, mert udvaroljak a rádiónak, hát a rádiónak voltak olyan időszakai, amikor ifjú költőket úgy ismertem meg, hogy reggel 8-ra bejöttünk, alig láttunk ki a szemünkön, az álmosságtól, elénk tettek számunkra ismeretlen költő verseit, az ember gyorsan kina pagodába kávé mellett átnézte, elolvasta, és nem egy esetben fölhívott. A Sárándi Józsefet például így ismertem meg. Rengeteg verset mondtunk, rengeteget. De mindig reggel vagy éjjel, azokat nagyon szerettem előadás után, amikor az ember még nem olyan fáradt, hanem az előadástól érzékeny. Novellákat, rengeteget. Annak idején nekem a versel kapcsolatban egyébként két alapvető nem ellentmondásom, hanem kritikám volt. Az egyik az, hogy mivel a feleségem magyar történetszakos kiváló tanár, mi mindig otthon erről szoktunk beszélni, hogy már nem kezdődhet el egy irodalom órán, hogy itt a költő arra gondolt, hogy ez a befutó, ez nem, ilyen nincs. Ezt ki kéne törölni. Tessék, itt a vers, olvasd el, mire gondoltál? Te mire gondoltál? Vagy ő mire gondolt? Vagy maga mire gondolt? Mi jutott erről eszébe? És ez szerint kell elmondani. És ez szerint nem kisajátítani. Sajnos volt egy nagyon nehéz időszak, nem akarok neveket mondani, nem akarom senki emlékét megbántani, nagyon jeles és kiváló nagy magyar színészek egy-egy költőt kisajátítottak maguknak, és azt a televízióba, rádióba üpre mondták, és a közelébe nem lehetett férkőzni. Most csak egy példát, amiért megvesztem majdnem, például Ady Endrének. Mert még olyan korszakban voltam középiskolás, ahol Adinak csak a politikai verseit okították, az istenes verseit, meg a szerelmes verseit, az éppen a fennálló rendszernek nem állt bele a tenyerébe, ugye? És az, onnan azt nem etette
a tenyerébe. És kellett volna, vágyott volna rá?
Hogyne, persze, de mennyire? Nagyon hiányzik, hogy nagyon kevés verset mondanak, nem szavalnak verset, mondanak a növendékek a főiskolán, mert például, hogyha jön egy verses szöveg, akkor kész. Akkor megállnak. Például ugye hát ebbe is hát szabad versek vannak a Lír Királyban. És hát ezt megpróbáltam a mai beszédhez közelíteni, de egy-két kollega nem tud vele mit kezdeni, és különös tekintettel akkor, amikor egy szó utolsó másolhangzóját hozzácsapja a következő szó első magánhangzójába, és összekeni, ebből csinál egymás után hármat, és mit mondott? Fogalmam nincs. Mert nem fogalmaznak. Nem ott születik meg, hanem előre kigyakorolja otthon. Ez még mindig tisztességesebb, mintha készületlenül jön a próbára. Tehát erre...
Ezt úgy tanítgat talent?
A fősvénnél igen, beleszoboltam. De hát az közel sem volt ekkora megterhelés, és nem akartam úgy járni, mint Pécsi Sándor, akiről azt mesélik, hogy annak idején, amikor a kaukázusi krétakört próbált, és az Azdakot játszotta benne, ez a Prota Irénnek éles előadása. És a Pécsi Sándor is hát éres volt a vehemenciájáról és a lelkiismeretességéről, és azt vesz észre, hogy már mindenkit megrendezett maga körül, és egy hét múlva bemutató, csak ő nem volt kész a szereppel. Hát azért mindig eszembe jutott, hogy állj le, holott meghatalmazást kaptam, sőt a gyerekek igényelték is. Inkább utána, próba után, vagy szünetbe, vagy előadás után a társalgóba, én mindig elmondom, van egy-két emberem, és sőt, hát, és hát nekem is van egy-két ottani nagyon jeles kollégám. Itt elsősorban meg kell, hogy a nevét említsem, az I. és Robert, aki hát régóta nagyon kedvelem őt, és egy nagyon nagy tehetségű embernek tartok. Ő volt az én úgymond tükröm, és mindig tartottunk külön megbeszéléseket, és kíváncsi voltam a véleményére velem kapcsolatban természetesen. Mert már ez a fősvény alatt kialakult egy ilyen munkakapcsolat. És ezek nagyon jók, és ezek már, hát a tudomásom szerint nagyon ritkák. mert sokszor időhiányos is. De hát végül is egy vidéki színházban a többek között a sok nehézség miatt az a jó, hogy az embernek nem kell szaladgálni, ha lenne munka, mint ahogy most nincs, de mint ahogy régen, hogy nem kell szaladni éjjel ide, nap délután a rádióba, vagy nem tudom micsoda, és hanem ott együtt vannak az emberek, ennek természetesen vannak rákfenéi, hátulütői is, a bezártság, a vendég az mindig más, de aki ott tag, én bizony nem irigylem őket, hogy ugyanúgy élnek a vidéki színházi kollégák, mint én 40 évvel ezelőtt olyan feltételek mellett, ami a szociális és anyagi részét illeti. Ugyanúgy nélkülöznek, mint én 40 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem a pályámat Debrecenbe, azzal a különbség, hogy most már vannak színészházak, de akkor mi albérletbe raktunk. De körülbelül átszámítva tudtunk beszélgetni ugyanúgy a fizetésük, mint annak idején. Nekünk csak azóta az árak följebb mentek. Sokszor ember felett itt produkálnak, nem is olyan értelemben, mert nem marad más nekik, csak ez a háromszög. A színház, alatta a klub és a színészház. És ebben a háromszögbe élik az életüket, és aztán ha valaki azt akarja, hogy ne süllyedjen el, akkor ebben a háromszögben igen fegyelmezetten kell élni.
Hangzott Aranyemberek. Sinkó László színművésszel Szakács Ildikó beszélgetett. A felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2007. június 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7:40-kor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.